juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újjá fogjuk építeni a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt, mondta Miskolc megválasztott, október elején hivatalba lépő polgármestere a tegnap kigyulladt barlangfürdőnél tartott sajtótájékoztatóján. A barlangfürdő tetőszerkezete teljesen leégett. Tóth Szántai József úgy fogalmazott, a rekonstrukciós munkálatok során végig kell gondolni, miként tudják még szebbé és jobbá tenni a fürdőt. Leszögezte, a biztosításon felül kormányzati segítségért fog fordulni, mert kieső turisztikai bevételekről, illetve az ott dolgozó emberekről van szó. A borsodi vármegyeszékhely megválasztott vezetője nyugalomra intett mindenkit és közölte, most a szakértői vizsgálatok következnek, és csak utána tudják megállapítani a tűzokát és a keletkezett károkat. Veres Pál Miskolc hivatalban lévő polgármestere azt mondta, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a helyszínen. Emlékeztetett arra, hogy 27 évvel ezelőtt a város egy másik ikonikus épülete, a Deszka templom semmisült meg egy tűzesetben. Mint mondta, az akkori példátlan összefogás most is megmutatkozott, mert a két polgármester számtalan felajánlást kapott a káreset kapcsán. Reményeink szerint a decemberi EU csúcson rögzítik, hogy a kohéziós politika a jövőben is meghatározó lesz az unió versenyképessége és a demográfiai helyzet javításában, mondta Navracsics Tibor, a kohéziós politikáért felelős miniszterek budapesti informális találkozója után. A magyar EU elnökség keretében tartott megbeszélésről a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte, azt járták körül kollégáival, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a belső erőforrások mozgósításával lassítsák az EU-ban kialakuló demográfiai hanyatlást. A kohéziós politika egyike a Magyar-Európai Uniós elnökség prioritásainak. Európa hanyatló demográfiai pozícióban van, a természetes születésszám szinte minden tagállamban csökken, ami óriási problémát jelent, elsősorban a kevésbé fejlett térségek elnéptelenedése miatt, fogalmazott Navracsics Tibor. A Magyar Falu Program 2019 óta mintegy 22 milliárd forint értékben támogatta a kis településeket, kommunális eszközök és közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Pordányban. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, hogy a program indulása óta országszerte 2600 ilyen pályázatot támogattak. A program indulásakor a legtöbben traktorok beszerzésére pályáztak, a következő években pedig különböző kézi eszközökkel, egyebek mellett damilos fűkaszával vagy adapterekkel egészítették ki a traktorokat, fogalmazott. A kormánybiztos kiemelte, hogy a kommunális eszközök beszerzése folyamatosan a legnépszerűbb pályázati felhívás, évről évre legalább háromszoros rá a túljelentkezés. Sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Állatorvostudományi Egyetem tanévnyitóján Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a modellváltásnak köszönhetően most élő, lüktető egyetemeket, tervekkel, álmokkal rendelkező vezetőket és innovációt látunk, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe vetett társadalmi bizalom is erősödött. Versenyképesség, identitásőrző és erősítő közösségépítés. Ezek köré fűzzük a megújult felsőoktatást, jelentette ki a tárcavezető. Hankó Balázs elmondta, az átalakítás kulcsfontosságú eleme volt, hogy összekötötték az egyetemeket a gazdasági szereplőkkel, alapjaiban megváltoztatták a finanszírozást, és mindehhez új teljesítményrendszert alkottak, fogalmazott. Sport. Két éljátékosa, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton nélkül utazik a magyar férfi teniszválogatott Egyiptomba, a Davis Kupa jövő hétvégi osztályozójára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Nagy Zoltán kapitány Piros Zsombort, Valkusz Mátét, Fajta Pétert és Madarász Gergelyt küldheti pályára Kairóban, hogy kiharcolják a visszajutást a világcsoport egyből. A kairói párharc győztese jövőre ismét a világ döntő selejtezőjében szerepelhet majd. Végül az időjárásról. A csapadék gócok fokozatosan lecsengenek, és a legtöbb helyen a felhőzet is feloszlik. Csak helyenként maradnak felhős körzetek. A délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Love is just around the corner, any cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you. I'm a sentimental mourner, and I couldn't be forlorner. When you keep me on the corner, just waiting for you. Venus de Milo was noted for her charms, but strictly between us, you're cuter than Venus, and once more you've got arms. So let's go cuddle in the corner, any cozy little corner. Love is just around the corner, and I'm around you. Noted for her charms, but strictly between us, you're cuter than Venus, and once more you've got Let's go cuddle in a corner, any cozy little corner. Love is just around the corner.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Füreli című regényének 14. részét hallják, amelyet Bensági Ildikó olvas fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Lidikának két nénye, meg egy húga volt a két fiú testvér mellett. Lidika csak akkor volt szabad a házi teendőktől, ha az iskolában ült. Ott beleolvadt az intézet közösségébe, de aztán futhatott haza, ahol minden lány munkarendje ott függött az előszoba falon. Mikor kiválogatja a szennyest, látja el az apró jószágot, mikor mos, vasal, segít a konyhán. Hogy szerettem óriási házukat! Két széles épületszárnyat kötött össze egy hatalmas kapuboltozat, amely mögött virágözön fogadta a belépőt. A virágok mögött többszörös bokorsor zárta el a kíváncsi szemektől a gazdasági részt, az istállókat, kocsiszint, pajtát, górét, csűrt. Májusban eperszületre mentünk, lelegeltük a vérpiros táblát, köröttünk kutyák lebzseltek, és számtalan macska sündörgött, a gazda nem is köszönt, csak nagy kezével intett felénk, mi több járhat mi haszna gyerekeknek, akik az ő sajátjai világába kerültek. Lidika mindkét nénye már elvégezte annak idején a felsőbb leányt, húga már várta, hogy beírassák hozzánk, mert iskoláztatás nélkül nem cívis a cívis. Lidika apja is valaha a kollégiumba járt, édesanyja meg annak idején az akkori illatosokhoz, az óépület elemébe, s tanulmányait a polgári tagozaton végezte. Mi később valamennyi lányát gimnáziumba iratta be, akár a fiait, csak a lányok közül egy se léphetett ki a ház bűvös világából. Az otthon üzemeltetésére, a gazdaság fenntartására, mindenre, ami a belső világba tartozott, gondot kellett viselniük. A fiúknak rendelt kötelezettség a tanuláson kívül a birtokon, a gazdaságban való tevékenykedés volt. Hogy szerettünk náluk lenni, Istenem! Gazdának kellett hívnunk Lidika édesapját, aki nem tűrte a bácsit. Olykor alhattunk a tanyán is, nagy írha ködmönök és kondérok között a szénában, a csillagos ég alatt. Az esti itatás, majd a fejés nesze után ránk borult a puszta csendje. Ellettek az illatok, a bodza, akác és a hársfák leellete. Mesevilág volt számomra náluk minden. A két fiú, ahogy a lovakat betörte, a komondorok lihegése a kánikulában, a vége nincs közös lakmározások a ház családnak fenntartott balszárnyában, a jobb az első férjhez menő lányra várt. Lidika idősebb testvére anyai utasításra elképesztő mennyiségű csodálatos ételt rakott elénk. Mióta ott voltam köztük, mintha védő réteg vett volna körül. Úgy éreztem, ezt a családi közösséget soha nem érheti semmi baj. Itt mindenki mindenre felkészült. Itt tavasszal már összehordták a gajacskákat, amelyeket levert a téli szél. Itt minden megy a természet és egy nagyon józan család tervezőkészsége szerint. Aztán persze úgy fordult, ahogy ilyenkor szokott, a ház összeomlott egy létformával együtt. A fiúk egyike a református fiú gimnáziumba járt, a nagyobbik már érettségi után a gazdasági akadémián gyakorolta azt, amit hazúról úgy is megtanítottak neki. A legidősebb lány láthatólag nem akart férjhez menni, a középsőjét és a legkisebb titkait nem tudtam kifürkészni, de hogy Lidika szerelmes volt a medikus Siklósdiba, azt hamar észrevettük, és megdicsőülten éltük át Cilivel az élményt, a mi Lidikánk megy először férjhez az osztály, ha leérettségiztünk, hamarabb, mint az András ügyvéd lánya. Siklósdi, a laringológia leendő nagymestere nem kapott idehaza állást, pedig évfolyam első volt. Nagyon is megértem, hogy elfogadja, amit Mussolini Itáliája kínál, és kimegy dolgozni idegenbe. Tanultunk mi hatodikban gazdaságtant, még a szovjet rendszert is oktatták rémületünkre, de el nem tudtam igazodni a saját életünk körülményei között. Hogy elengedjük legjobbjainkat? Mert tudom is én, mi történik, miféle politikában. Siklósdi gentry fiú volt, nem mondhatták azt, amit a zsidókra, hogy elveszi más helyét. A 77. Siklósdi is itt élt a közeli Siklósdon, mióta az országnak történelme volt. Lidika esküvőjét egyébként otthon tartották, áhítattal néztem az úrasztalának álcázott kerekasztalt, amelyet patyolattal takartak le. Ezen a napon kristály és ezüst villogott a civisházban, valamennyi egybenyitott lakószobában. Lidika pártásan, fehér magyar ruhában esküdött. Elképesztő esküvői büfé után szöktette meg a férje a hátsó kijáraton át. Ott állt a nászajándék, Siklósdi kocsija. Nem tudtunk Cilivel utána integetni, Pálma sem érte el, pedig ő még ki is futott. Én hazafelé ballagva azon tűnődtem, hogy lehet az, hogy Textor ilyen nyomorult, Siklósdi meg ilyen szerencsés Lidikáék családjával együtt. Az a szinyóra, aki háború után visszakerült kisfiával, a mi Lidikánk volt, az a régi. De hogy összeroskadt, mikor meglátta, mi maradt abból a hajdani szerény paradicsomból, amely elől Siklósdi éles látása és tehetsége megmentette. A házuk áll, de nem az övék, s miért is volna az, mikor senki sem él már a hajdan ott lakottak közül. A gazdát lelőtte egy orosz, mikor nem akarta kinyitni a kaput. Lidika anyja az idősebbik nővérrel együtt a lebombázott kerti épület részben pusztult el. A középső nővér nevét többé nem volt szabad kiejtenie senkinek, ha nem akarta Lidika könnyeit előhívni, és nem volt említhető a legkisebb kislány sem. Lidika annyit mondott, fivérei két öngyilkos lányt találtak a kifosztott ebesen, ahová elrejtették őket. A falusiak sűrűn emlegették a tragédiát, Lidika soha. Csak sok évvel később, mikor pesti lakosként hazalátogattam. Az idősebbik fiú, akire anyám gyanakodott, szintén nem élt már, a németek lőtték agyon azzal a váddal, hogy szabotálja a tejbeadást, holott előző nap egy másik német részleg elhajtotta valamennyi tehenüket. A kisebbik fiú a határon pusztult el, mikor nővérére gondolva megpróbált kijutni Lidikához a jugoszláv átkelőhelyen. 36 hold földjüket Lidika már nem igényelte vissza, Ebes és környéke eltűnt. Olyan lehetett már a számára, mint Agamemnon háza, menekült az árnyékok elől. Lidika fia híres orvos lett Itáliában, ott él kint, ahová mikor lehetett visszatért, lányát Rómában iskoláztatta. Lidika régi otthon közelében vett magának egy másfél szobás lakást, és úgy tett, mintha volna megint otthona. Ha hazautazom, hozzáérkezem, mihelyt kicsomagoltam a szállodában. Rendes állandó programunk van, kimegyünk a temetőbe halottainkhoz, aztán hozzá ebédelni, csurgatott tojáslevest rendelek mindig és öhömöt. A lakásban az itt-ott összeszedett régi bútorzat maradéka. Lidika hibátlan ízlésével ismét úgy mutat minden, mintha nem több nagyszoba sérült bútoraiból állította volna össze. A konzolna fia képe alatt egy bronzszobor, erre csak egyszer néztem rá, amikor először látogattam meg Lidikát az otthonában. A férje már régen nem élt, korán 40-es éveiben elvitte az embólia. Nem kedvelte a pártitkár. Néztem a bronzlovat, és Lidika, aki bámulatos olasz kávét főzött, kicsit várt első látogatásomkor, várt, mondja-e, aztán mégis kimondta, ő is meghalt, szegény Szilaj. A lovad, aki nyakán át mindig leestél a kukoricásban, hősi halált halt. Behívták katonának. Ez megmaradt, illetve ennyi maradt Szilajból. Nem néztem rá, se a szoborra. Az ebesi birtokot láttam. Óriási koloncos, rám vigyorgó, másra üvöltő komondorokat, önmagunkat, ahogy fekszünk inn a szénában. Orgona illat száll az alacsony csillagok alatt, titokzatos pusztai neszek az éjszakában. A lét olyan biztosnak látszik, mint az akkor megbonthatatlannak gondolt világegyetem. Aztán színdarabokról beszélünk, és a régi iskoláról és Pálmáról. Cili nevét épp úgy nem ejtjük ki többé, mint a hősi halált halt katonaként elpusztult Szilajét. Pálmáról viszont tudunk beszélgetni. Ő szebb volt Cilinél, izgalmasabb. A férfiak másképpen néztek rá, mint Cilire, akár egy nőstényre. Pálma kihívó szépség volt, és világa merő csoda számomra. A lakásuk a város végén volt, ott, ahol a MÁV kolónia kezdődött. Még soha nem voltam olyan lakásban, ahol az illemhely külön az udvarból nyílt volna. Elragadtatott a tény, milyen praktikus, még akkor is, ha télen nehézkes a megközelítés. Az is elragadtatott, amit később tett helyére bennem a tudat, hogy milyen zseniálisan leplezi a nyomort Juszti néni, az édesanyja, aki egy hajszállal finomabb közeg gyereke volt, mint Lajos bácsi a férje. És ez meglátszott a lakáson is. Mindenütt függöny lepte azt, amit nem szívesen mutattak volna. Ahogy beléptünk a kis előszobába, a bal oldalát fedő függöny a konyhát takarta, a jobb meg a kamrát. Ott lógtak a méteres kolbászok, sonkák. És ott tanultuk meg, abban a másfél szobában, ahol minden széken díszpárna volt, a falon Juszti néni hímzései és általa szőtt kelimszőnyegek, hogy az ember felkészülten várja a nagy pillanatot, mikor a lányát férjhez adja. Sűrűn elmentünk Pálmához, aki bűnrossz tanuló volt, de mindenkit elvarázsoló bájának nem lehetett ellenállni. Hát végig gyalogolta a gimnáziumot, és kimosolygott magának egy elégségesre értékelt érettségit. Juszti néni megvendégelt bennünket az év bármely szakaszában füstölt kolbásszal, Pálma keresztülei kondát tartottak szoboszlón, és mikor átadtuk a szerény csokoládé ajándékot, külön-külön félrehívott bennünket Cilivel, és megkért, ha bármikor jövünk, ne ilyen értelmetlen figyelmességet hozzunk, hanem valami hasznosat. Nem értettük, mi az a hasznos. Tanuljatok meg élni, drágáim, mondta Juszti néni. Jöhet konyhatörlő, törölköző, szűrő, szita, szalvéta, fakanál, zsebkendő, az olcsóbb, mint a bolti édesség, és mire Pálmát férjhez viszik, kész a keledje. Otthon haboztam, elmondjam-e, milyen szöveg fogadta a szerencsi csokoládétáblát, de óriási siker volt a közlése. Mindkét szülőt elragadtatta Juszti néni páratlan eszessége, e koldus szegény, e hencegő világban. Nem is kapott tőlünk barátoktól, de Juszti néni baráti körétől sem más sohapálma, mint laska metélőt, szitát, lábasokat, csigatészta csinálót. Mire megtartották az esküvőjét a szomszéd fiával, Pálma gyerekkori szerelmével, nagyjából azon a héten, mint Lidika, Juszti néni reménytelen arccal tűnődve csomagolt, hogy lehet mindezt elszállítani. Lajos bácsi félénk, sovány kis ember volt, nem művelt, de rendkívül okos és jómodorú férfi. Az volt a szenvedélyem, hogy vigyem fel magával a nagy vasúti hídra, mert én mindig menni akartam már elemiben is messzire, s ő felvihetett a zárt hídszakaszra is, ami átívelt a kolónia felett. Alattam elfutott a pesti gyors. Én eddig sose láttam a fővárost, s a füstöt néztem, és csupa vágy voltam és remény. Ártatlanul, de szilárdan irigyeltem Pálmát, akinek családjával együtt világszabad jegye van, de sose utaztak el, csak Szoboszlóra, mert ott laktak a Konda tulajdonos keresztszülei. Pálma házassága nem volt problémamentes, sokat kellett Juszti néninek és az egész családi körnek munkálkodniok, még a Balaton mellett egy faluban megüresedett jegyzői állás betöltésére éppen Pálma jegyesét nevezték ki. Juszti néniéket szintén elfújta a történelmi szél. Lehet, hogy még megvannak valamerre, de nem leltük nyomukat. A fiatal házasok letelepedtek egy balatoni kisközségben, de Pálma szülése idején a mi városunk és az ő falujuk között már nem jártak a vonatok. Juszti néni hiába vágott neki az útnak vagyonba kerülő bérelt szekérrel. Elkésett. Pálma férjét az éppen elszállítandó kitelepítettek transportja mellé vezényelték. A bába meg nem érkezett idejében, mert a zavaró repülés miatt nem kapott szállító eszközt Füredről, ahol meg Pálma nőorvosa is hiányzott már. Mindenki sejtette, álnéven bujkál hamis papírokkal, menti az életét ő is, mondták. Pálmáét senki se tudta megmenteni. Mikor a jegyző hazaért végre, és otthona felé gyalogolva kipróbálta mosni emlékezetéből a kitelepítés miatti sikolyok emlékét, a bábával találkozott a kiskapunál, aki csak állt és nézett rá, szólnia se kellett, a jegyző tudta, mire nyit be a hálószobába. Pálma halott kislányt szült, aztán elvérzett. Lidika nem tudhatta Rómából, kényes dolog volt a levelezés, más értelmet értékelt a katonai cenzúra. Én tudtam. Lidikával szomorú ebédünk volt aznap, még a múltról beszélgettünk. Pálma úgy hozzánk tartozott a vértorony szövetségünkkel, meg azzal az elbűvölő lazasággal, ahogy az oktatást negligálta. Nem figyelt, csak nézett a hozzászólóra világszép pillantásával. Egyszerűen abszurdumnak tűnt egy ennyire csupa élet lény halál. Ha él még akkor Adi, Kosztolányi, akár Babics is, feje tetejére áll a nyugat. Hol volt Adi Adélja Pálmától, vagy Tóth Árpád szelíd Annuskája? Pálma festők és írók múzsájának született, olyan üde és izgalmas volt, mint egy jókedvű driád. Élvezett volt ránézni és szórakozni rajta, milyen isteni nyugalommal unja a tanulnivalót. És milyen reménytelen kísérlete Lajos bácsinak, hogy hegedű oktatót fogadott mellé. Pálma a boci-boci tarkát se tudta eljátszani, de a mester négy gyereke, felesége mellől majdnem öngyilkos lett miatta. Az ügyet apám simította el. Lajos bácsi azt hitte, mi nem tudunk semmit, pedig Pálma mindent elmesélt. Találkoztam igazán nagy művészekkel fogadásokon, hivatalból. Egyik se tudott akkora zenei élményt adni nekem, mint a teljesen tehetségtelen dilettáns Pálma, aki félig nevetve, félig kihívóan bolondítja szegény oktatóját. Pálmától nézni tanultam meg. Őt játszottam el az intézetben, mikor meg akartam őrjíteni választott szerelmemet. Lidikával gyakran elmerengtünk a múlton. A református délutánok teáira illett eljárnunk. Boldogan mentünk két hetenként, híreket hallottunk, cseréltünk. Ezek a baráti kapcsolatok később is, kikis írjáig megmaradtak. Ahányan ott találkoztunk, annyi félék voltunk. Cili muzikalitása mindenkit megkapott. Lidikát, aki olaszul tanult, elsőnek a familiájából tisztelték, mert laringológus udvarlójának volt egy ábrándos terve, hát, ha sikerül végrehajtani. Pálma meg sose tanul semmit, de mitológiai kisugárzása még a kisasszonygyár szigorát is megbénítja. Műveletlen, az is marad. Nem okos, csak elbűvölő, mint egy ókori istennő, a fiatal cerész. Föld és pokol látogatója, a tavaszi szél, valami élet a tudományosan steril falak közt. Magamról nem szólok. Én vagyok köztük a bohóc, a tánciskolai komikus, mindig komor figura, ahová se Lidit, se Pálmát nem iratják be, de minket igen. A finom ifjú hölgyek Cilit megszeretik, hál' Istennek engem nem hív meg magához soha senki. És én annak ellenére, hogy túléltem ezt a képzési fokot is, ritkán emlékszem ennyire keserű szenvedéllyel emlékre vissza, mint a táncstúdióra. Mert itt ismerkedett meg Textorral Cili, és lehet, hogy a tengerben szenvedett baleset okozta sérülés ölte meg. De ezt csak Tonelli hitte el, a férje. Textor, aki akkor már Japánban élt, tudta, hogy ez csak fedőnév. Tenger.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelész című regényének 14. részét Bensegi Ildikó olvasta fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Augusztus 27-én, 28-án két napos találkozót tartottak a Ferences Rend fenntartásában működő oktatási nevelések intézmények pedagógusai számára Mátraverebély Szentkúton. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Bodó Mártont, a Ferences Rend tartomány oktatási referensét.
még nincs 10 éve, de már közel 10 éve, minden évben a Ferences Rendtartomány abban próbálja segíteni az ő iskoláiban lévő pedagógusokat, hogy egy kicsit töltődjenek tanév előtt, kapjanak valami lelki és szakmai támogatást, és úgy indulhassanak a tanévnek, hogy mégis nyilván ott van a nyár öröme is, hogy pihentünk egyet, de hogy valami más impulzus is érje őket, illetve azért többféle intézménye van a Ferences Rendtartománynak, általános iskolája, autistákat segítő központja, 12 év folyamos gimnáziuma, mint a Szent Angéla, kollégiummal egybekötött gimnázium, mint amilyen a most már szeptembertől Szent Antalnak elnevezett gimnázium Esztergomban, és a Szentendrei gimnázium, ami szintén ismert, és van egy óvodája is, a Testvérkék óvoda Pasaréten, és hogy az ezekben az intézményekben dolgozók egy kicsit egymással is összekapaszkodhassanak, és egymást is erősíthessék, és ezért ez a két nap, ami elhangzott, ugye most idén augusztus 27-28-a, most már évek óta úgy épül föl, hogy az első egy szakmai nap, ahol inkább a cél az, hogy egy kicsit olyasmi szakmai kérdéseket beszélhessenek meg, ami őket érinti. Mondjuk idén készült egy stratégiája a Ferences Rendtartománynak, ez volt a szakmai nap témája, tehát hogy mik azok a ferences alapértékek, amit jónak látnak, és nagy örömünkre ferences szerzetesek tartották a műhelyeket 8 témában, 3 turnusban, és akkor így minden pedagógus legalább 3-at a 8 témakör közül egy órás blogban kicsit átbeszélhetett a más intézmények pedagógusaival. Tehát tényleg a hangsúly itt azon, hogy együtt lenni és egymást táplálni és segíteni. Nagy öröm a Szent Kút, mint hely. Tehát, hogy van egy ilyen helye a Ferences Rendtartománynak, hát ez egy nagyon nagy kincs, ahol tényleg már önmagában, hogy itt lehetnek a pedagógusok, ez is egy nagy élmény és egy nagy táplálkozási lehetőség, úgyhogy szentmisével kezdjük és szentmisével zárjuk a két napot. Ez mind azért tényleg egy nagy ünnep is, és úgy tűnik nekem, hogy egyre inkább szívesen jönnek a pedagógusok ide, mert azt érzik, hogy itt tényleg azért kapnak valamit, amit utána hazavihetnek.
A közös gondolkodás nagyon fontos. 8 alapértéket említett meg, amelyről közösen gondolkodtak itt a két nap során. Ha nem is mindet, de néhányat megemlítene, hogy melyek ezek az alapértékek?
Van egy oktatási bizottsága igazából a Ferences Rendtartománynak, és minden intézmény képviselteti magát ebben, és ők gyűjtötték össze ezeket az alapértékeket, és azokat a célokat, amit lebontva akár 5 éves ciklusban meg is lehet valósítani, hétköznapra váltani az alapértékeket. Hogy mondjunk ilyet, az irgalom például egy ilyen, ami azt gondolom, hogy azért tényleg hogy fordulok én a diákomhoz? Eleve számonkérően, vagy tudva, hogy hát ő is egy otthonból jön a saját esetlegességével, és el tudom fogadni, hogy jaj, nem volt házi feladat például a mai napon. Tehát nyilván, hogy a hétköznapokra váltásra mondjak példát, azért mondom ezt. A testvéri közösség egy másik ilyen alapérték, ami a Ferences rendnek tényleg egy fontos alapja, hogy együtt közösségben megélni sok mindent. Ez legyen egy kirándulás, legyen egy lelki gyakorlat, ami minden intézményünkben van. Ima reggel, tanítás előtt, tanítás után. Tehát, hogy megélni a közösséget, nyilván Krisztussal is, de alapvetően egymással, és ez nagyon fontosnak tartjuk. Ez volt egy másik téma, amit megjelent. Ugye a teremtésvédelem szintén a Ferences Rendtartománynak hangsúlyos Szent Ferenctől származó alapértéke. Tehát, hogy ezeket beszélgetni át, de úgy, hogy az iskola mit tud ebbe tenni, és egymásnak tudunk-e ötletet adni, hogy na hát ti hogy csináljátok, mi hogy csináljunk, és esetleg van-e olyan, amit én át tudok tőletek venni, mert hú, ez megtetszett, ez még sose jutott eszembe, és akkor kipróbálom, hogy hogyan tudjuk ezt tenni. Tehát ez a műhely foglalkozásoknak ez volt igazából a szakmai tartalma. Nagyon örültünk, hogy Zsódi Viktor atya itt volt velünk tegnap, ugye ő a Piarista Rendtartomány tartományfőnöke, mert egy kicsit más távlatból lehetett az oktatásra ránézni. Ő hogy látja egy másik szerzetes rend iskoláinak fenntartójaként, mint volt iskolaigazgatóként is, tényleg bölcsességével, humorával itt segített minket, hogy egy picit egy más látásmód is legyen. És azért ezeknek a napoknak egy fontos eleme, hogy van egy este, amikor együtt vagyunk, és egy kicsit kötetlenebbül is lehet beszélgetni. Tegnap egy sajtkóstolás és borkóstolás adta az alapot, és utána ebben egy ilyen ki meddig van együtt a többiekkel szívesen, volt, aki hajnalig itt beszélget, akár táncolva, énekelgetve töltötte az estét.
Számos olyan szerzetes közösség és egyházmegyék fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények vannak. Milyen az együttműködés a különböző oktatási intézmények között? Mennyire tudnak tapasztalatot cserélni és segíteni egymás tevékenységét, munkáját?
Ugye azt mondhatjuk, hogy van egy KAPI nevezetű Katolikus Pedagógiai Intézet, ami szervezi azt, hogy az egyházmegyék fenntartásában és a szerzetes rendiek együtt is, például idén volt egy, és már évek óta van a katolikus iskoláknak egy tanévnyitója, ahol együtt vannak, és nyilván közös dolgaikról egyeztetnek, beszélgetnek, nem titkolva, nyilván vannak feszültségek is, de hát pont tegnap adott erre példát Viktor atya, hogy akár egy fenntartó belül is, mondjuk valamilyen európai piarista rend tartományát említette, ahol a plébániák szemben állnak az iskolákkal, és ha a minisztráns verseny van, akkor a plébániák minisztráns versenyében nem fogják beszámolni az iskolában töltött minisztrálást, mert az egész más, hiába ugyanaz a rend szentmisén vettek részt a diákok. Tehát, hogy mondjam, a magyar valóságban is nyilván ilyenek előfordulhatnak, hogy feszültség akár csak az emberi gyengeségből fakadóan, de alapvetően azt gondolom, hogy van egy egyszerűen már csak a közös feladatokból fakadóan is egy együttműködés az egyházmegyék intézményeivel, és nyilván ez a személyes kapcsolatokon is múlik, hogy ki kivel van jóba, és hogyan tud esetleg még tovább építeni kapcsolatokat. A másik pedig, hogy van egy szerzetesi fenntartású intézményeknek egy külön irodája, ugye ez a szerzetesi iroda a piarista közben, ahol pedig összefogva, és pont van egy oktatási bizottsága is ennek a szerzetesi irodának, aminek a elnöke most Zsódi Viktor atya, tehát ő próbálja a szerzetesi intézményeket és vezetőit összefogni, és ez egy szintén régi hagyományra visszatekintve is egy jól működő dolog. Nyilván a szerzetesi iskolák egy másfajta, sok esetben másfajta módon működő intézmények, mint a egyházmegyeiek, és ezért szívesen kapcsolódnak egymáshoz, és vannak közös dolgok ugyanúgy, amit szintén tudnak együtt csinálni. Ami viszont, ha szabad itt mondanám, hogy egy zarándoklat, ugye a stigmatizációt ünnepeljük idén, és jövőre szeretne a Ferences rend ezzel is egy kicsit az összes diákot átfogóan valamit szervezni, hogy egy zarándoklat lesz. Remélem, hogy jól mondom, hogy május 30, de ebben most teljesen nem vagyok biztos, de az biztos, hogy május vége felé, ahol együtt lenne egy zarándoklat Szentkútra, ami pont azt szolgálná, hogy egy kicsit megint Szent Ferenc szellemiségét közösen is a diákok megélhessék.
Látjuk azt, és nagyon-nagyon sokat beszélünk arról rádiunkban is, hogy milyen sokat változott a világ. Nagyon sokat változott a fiatal generáció is. Mi jelenti véleménye szerint a legnagyobb kihívást ma az oktatásban, hogyha a fiatalokat nézzük?
Hú, hát ez egy nagyon összetett kérdés, és nehéz erre röviden válaszolni. Én inkább azt mondanám, hogy a modern világ az nagyon változik, a digitális közeget is lehetne mondani, de egyszerűen a társadalmi valóság is nagyon változik. A családok háttere, hogy tud jelen lenni a diákok számára, az is sajnos nagyon változik, és nem mindig pozitívan. Tehát, hogy itt egy nagyon összetett helyzetben kell új válaszokat adni erre, de amit én mondanék, hogy sok minden meg nem változik. Tehát, hogy a diákokat szeretjük-e például, és ezt emelném ki, hogyha tudjuk szeretni őket, akkor ez egy olyan erő, hogy az nagyon sok motivációt adhat abba, hogy tényleg az iskola az egy olyan tér legyen ma is, ahol valamit átad, értéket is, és nem csak tudományos értéket, hanem emberi értéket is.
Bodó Mártonnal, a Ferences rendtartomány oktatási referensével beszélgettünk. A Ferences pedagógiai napokon előadást tartott Zsódi Viktor piarista tartományfőnök is. Őt hallják most.
Senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalozanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben. Van egy kulturális tudás, ami a kereszténység sajátja, és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittan tantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. Hittan oktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittan oktatása, ahol heti két órában, általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új katekétikai direktórium is arról beszél, hogy a hittannak, a hittan tantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak, azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyel rendelkeznie kell az érettségire jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára, hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hitnek a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, katekatikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a itt tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittantudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk, az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
De ha valaki nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor sincs kizárva a Jóistennel való szoros kapcsolatból. Piaristák Magyarországon nagy hagyománnyal, hosszú életúttal rendelkeznek, de azért a rend tagjai szerte a világon jelen vannak. Mennyire lehet a magyarországi működést, jó gyakorlatot átadni, akár a külföldön, Amerikában, Ázsiában, az ottani jó gyakorlatokat mennyire lehet a magyarországi helyzetre, állapotokra átültetni?
Hát nyugodtan mondhatjuk Afrikát is. Nyáron Rómában voltam tartományfőnöki konferencián, ahol pont afrikai előjáróatyák is jelen voltak, és hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában, vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben. És hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogy ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon mi bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalozancius mozgalomnak az építését, megműködtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallották. A szerkesztő Papildikó nevében is búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.